Szervusztok, ez itt az Enyhe Katarzis, én Szatmári Róbert vagyok, és köszöntök mindenkit. Itt van velem mai vendégem a stúdióban Kukorelli Endre, író, költő, újságíró. Szervusz, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Szervusz, köszönöm a meghívást.
Végre van egy olyan ember, akivel a Rammsteinról tudok beszélni. Én most tudtam meg nemrégem, hogy te rajongója vagy a Rammsteinnak, ez igaz?
Hát rajongó, ez kicsit talán túlzás, de a kedvenc zenekarom, tehát nem vagyok egy nagy szakértője a mai vagy a közelmúltnak a pop-rock stb. Zenéjének, de néhány dolgot szeretek, és az Rammstein nálam az első numero uno. Úgy ismertem meg, hogy mikor először voltak a szigeten, akkor volt ott egy irodalmi sátor, és engem meghívtak oda beszélgetni, meg felolvasni, és akkor mondta a barátom Garaci Laci, hogy szintén író kollégám, hogy most lesz a Rammstein, és sose hallottam róla, és akkor még ott emlékszem, még húztam is az időt.
Bocsát, hányat írunk?
Hányat írunk?
Schlossberg KB.
Igen, szóval nem. Az első, mindenki nézze meg, pillanatot meg lehet nézni, mikor volt a Rammstein először a szigetem. Valószínűleg a 90-es évek vége, de lehet, hogy már 2000-es évek, szóval őszintén szóval nem emlékszem pontosan. Lényeg az, hogy még emlékszem, elmentünk csirkét tenni, meg minden, és sajnos azt kell mondjam, hogy csak a koncertek a közepetáján értem oda, és egyből, 3 perc múlva meg voltam véve, tehát az nagyon-nagyon beütött nekem, tehát ezt is nagyon tetszik, hogy németül énekelnek, és ezt nagyon nyíltan bevállalják, hogy úgy mondjam, ugye mindenki angolul énekel, és ők meg nem, ellenem mennek ennek a divatnak. Egyébként vannak angol nyelvű számaik is, de most ez mellékes. Úgyhogy nagyon, nagyon beütött, és persze az a típusú látvány, az a látványeffektus, amivel ők játszanak, az különösképpen nem érdekel, illetve azt is tudom kezelni, mert azt gondolom, hogy ahhoz a fajta, hát most egy Weizsäcker nevű német filozófusnak a terminusát mondom, a német titanizmus. Tehát a német titanizmusnak egy válfaját adják elő, ugye, aminek mondjuk legeklatánsabb példája, tehát Richard Wagner volt, hogy egy másik zenei példát mondjak, aki az igazi kedvencem, tehát ott én rajongás van, tehát Wagner-nel kapcsolatban rajongása, de Rammstein nagyon tetszik nekem, mert egyrészt, tehát ez egy olyan típusú kulturális termék az én értelmezésem szerint, amit nagyon sok szinten lehet érteni és értelmezni. Wagner csak egy szinten lehet értelmezni, abba bele kell mászni, azt sokszor kell meghallgatni, tehát egy operát, Wagner operát legalább 9-szer meg kell hallgatni, ahhoz, hogy aztán utána már soha többet ne eresszen téged el, tehát, hogy úgymond valóban a rabja legyél. A 9 persze egy metaforikus szám, 9 múzsa volt, stb. 9 valkűr volt, tehát, hogy a valkűr című operát meghallgatod, a 9-szer, akkor már utána már nem tudsz ettől a függőségtől megszabadulni. Na most a Rammstein azt csinálja, hogy ezt kvázi mint hogyha direktben nyomná, de ugyanakkor meg keményen ironikus is az ő attitűdjük ehhez a titanizmushoz. Tehát van egy, tehát úgy is lehet olvasni, hogy direktben nyomatják, a fullban nyomatják a titanizmust, és meg ezt az erőszakos, agresszív és mindent lenyomó, leuraló attitűdöt, ugyanakkor meg ironizálják is.
És közben ki is röhögik magukat, így úgy van. Értem?
Közben valószínűleg az lehet, hogy sosem voltam még a fejükben. Valószínűleg nem is akarnék különben, de én azt látom, hogy valóban egy ilyen ironikus, önironikus attitűdjük is van ezzel.
Igen, és hát ők ezt vállalják. Ugyanakkor azt szerintem baromi érdekes, hogy stadionokat töltenek meg Európa szerte, sőt világszerte, és Amerikában is népszerűek. Ez értelmezendő jelenség? Mert oké, hogy nekünk tetszik pont emiatt, hogy Wagner, meg irodalmi áthallások, ide-oda utalások, no de mit teszik rajta Magyarországon 2 stadionnyi ember például?
Igen, ez nagyon érdekes, mert tényleg igazából nem trendi, tehát nem ez a amerikai típusú valami, vagy angol száz típusú valami, hanem, miért sem mondom, a németsége az érdekes benne, és ugye ennek a nyilvánvaló felvállalása, és mindig így, úgy érzem, hogy mindig egy ilyen késpengén így imbolyognak, tehát, hogy át ne essenek, mert ők persze természetesen a balliberális német értelmiség lefasisztázza őket egy az egybe, ez hülyeség.
Abszolút. Játszanak is ezzel néha egyébként.
Ezzel, így van, játszanak ezzel, és ez valószínűleg csiklandozza az embereket. Tehát azokat az embereket is csiklandozza, akik esetleg nem gondolnak annyira bele ennek a hátsó regisztereibe. De hát igazából nem, zenéket nem ideológiai alapon, irodalmat sem ideológiai alapon szoktam hallgatni, illetve olvasni, hanem úgy, hogy megüt engem, vagy bejönne nekem, vagy nem. Ennyi.
És hát nagyon érdekesek a szövegeik is, tehát áthalások vannak, ugye a Duhászt, meg egyébként, és ez csak a sláger.
Igen.
Csak a sláger. Elemezted a szövegeit ilyen szempontból, mint író, vagy ezzel nem foglalkoztál, és hagytad magad hatni csak
Hát elolvastam pár szövegüket, igen, és nagyon jók, szóval teljesen jók, tehát ütősek, meg érdekesek, meg ugye az érdekes bennük, hogy egyrészt van ez a titáni attitűd, ez a hatalmas ilyen buham, így. Tehát így látod, hogy a görög mitológiában a titánok és az istenek csatája, ugye? Itt az első generációs istenek, a titánok, és aztán a olimposzi istenek, szóval nagyon-nagyon brutál. Ugyanakkor meg végtelen sok ilyen szubtilis, finom effekt van a zenéjükben, egészen finom, tehát ilyen német romantika, tehát ez a legcizeláltabb, legkifinomultabb szubtilis attitűd, úgyhogy ez a kettőnek az ötvözés az nagyon, nagyon jó.
Szóval. Egyébként érdekes, hogy a berlini minimál techno alkotók is hivatkoznak a Wagnerre, mint gyökérre, pedig hát azt aztán tökre más, mint a nagy romantikus zene, már csak az apparátus is. Olyan érdekes, hogy mindig viszonyítási pont lehet Wagner. Wagner hogy jött a te életedben, és mi az, ami miatt ennyire izgalmasnak találod?
Én sajnos a családban mindenki zenélt, a felmenőim, nem nagyon, csak tanultak zenélni, nem ilyen nagyon deklaszált helyzetben voltunk az 50-es, 60-as, 70-es években, tehát nagyon szegények voltunk, és én sajnos nem tanultam zenélni, pedig szerintem ez lenne a legjobb érzékem, hogy úgy mondjam, de anyám az mindig volt egy ilyen nagy, ilyen zöld lámpás, középen kis zöld lámpás, ilyen nagy világvevő rádiónk, és akkor mindig hallgatta ezt a rádiót, és amikor jött Wagner, akkor mondta, hogy na ezt hallgass, kisfiam, mondta nekem ilyen tínédzser koromban, én persze nyilván untam, meg nem tudtam vele mit kezdeni, de egyszer valami módon átfordult ez a dolog, és akkor hirtelen ugyanaz történt velem, amit az előbb próbáltam mondani, hogy addig-addig hallgattam imelámmal, amíg egyszer csak így valami történt, és akkor hirtelen belém jött. Tehát ez mindenkinek ajánlom, aki hallgatja ezt a műsort, hogy kísérletezzen Wagnerrel. Szóval nagyon sokáig ki fogja dobni, nagyon sokáig ellenállásba fog ütközni, de egy idő után pedig hirtelen ilyen mániássá válik. Szóval bonyolult. Az egész művészetre igaz ez különben. Szóval tehát nem kell az embernek megadnia magát, hogyha valami egyből nem jön át, hanem minél nehezebben jön át, annál valószínűbb, hogy ha viszont átjön, akkor viszont nagyon mélyre szalad. És ezt ajánlom, tehát ha nem akarsz hülyén meghalni, akkor foglalkozzál ilyen olyan dolgokkal, amik teljesen beléd mennek, és átmosnak téged, átütnek, mint egy géppisztoly golyó, és megváltoztatják az életedet, kirántanak a hétköznapi lapos ügyekből, és hirtelen van olyan mélységbe rántanak be, ami nagyon, nagyon szükséges ahhoz, hogy jó legyen az élet.
Egyetértek. És egyébként ahhoz, hogy Wagner sokan elutasítják, van benne egy olyan, sőt, nagyon sok előítélet támogatja ezt a fajta elutasítást, hogy az antiszemitizmus, akkor az, hogy egy állat volt, egy néha szemét volt, és ezek ugye előítéletek, és még csak azt sem kell, hogy szembesüljünk ezzel a hatalmas, nagy grandiózus zenével, hanem már ez, nem, hát Hitler is Wagnert hallgatta, és akkor...
Szóval van alapja ennek, tehát tényleg antiszemita volt a Wagner, de a 19. századi típusú antiszemitizmus, ez nem összehasonlítható a holokauszt utáni helyzettel, tehát az egy ilyen, akkor gyakorlatilag mindenki egy kicsit kicsit antiszemita volt. Mikszátnak van ez a híres mondása, hogy az az antiszemita, aki a keleténél jobban utálja a zsidókat. Na most ez nagyon hülye hangzik a mai fülnek, de akkor ez vicces volt, és akkor az úgynevezett zsidók vagy zsidószámlási emberek is ezen röhögtek. Tehát akkor ez így, az még egy viccnek számított, hogy úgy mondjam. Ma kevésbé vicces, de az a helyzet, hogy Wagnerben is volt egy ilyen bonyolult kérdés, hogy miért, igazából nem nagyon tudom, valószínűleg egyfajta ilyen frusztrációja volt, hogy sokáig őt nem fogadták be, vagy nem volt benne a kánonban, vagy voltak kudarcai, stb. És akkor ő azt gondolta, hogy a zsidó Meyerbert, meg ilyesmi típusú zsidó zeneszerzők az esetleg gáncsolják őt. Pontosan nem tudom, ennek utána kéne jobban nézni, annyira nem érdekel, de lényeg az, hogy ettől teljesen független maga a mű, amelyiket a művet azt úgy kell nézni, magánvaló a mű, és kész. Aztán, hogy az ember milyen volt, az egy más kérdés.
És amikor Wagnert hallgatunk, vagy hallgatsz, akkor nincs olyan érzésed, hogy itt valami egyszerre olvasol filozófiát, és egyszerre foglalkozol politikával, az élettel, a mélyebb rétegekkel, és akkor ez minden együtt van? Tehát aki szereti Wagnert, az nem csak zenét hallgat, hanem mindent együtt véve.
Pontosan így van, tehát mondjuk a Ring, ugye zárójelet nyitok, tehát engem nagyon
hosszú
nagyon...
zárójel lesz, de abszolút. Ha ringet még zárójelként nyitjuk meg, ez hosszú lesz, de
röviden próbálom mondani, hogy ne csak Wagnerről, meg Rammsteinről beszéljünk, hogy bosszant a Gyűrűk ura. Engem bosszant.
A film vagy a regény?
Hát a film, arról ne is beszéljünk, azt kb. 3 percet néztem, de maga a dolog, szóval ez azért bosszant, mert nagyon-nagyon benne van a köztudatban, kicsit úgy, olyan típusú bosszúság ez, mint ahogy bosszant az a típusú kommersz irodalom, amelyik igazából nem csinál, nem enged elég helyet a komolyabb dolgoknak. Szóval a Ring, ugye, mármint a Gyűrűk ura és a Ring, az olyan, mint nem tudom, szóval egyfajta ilyen utánérzés. Tehát az igazi Gyűrűk ura az a Ring, tehát a tetralógia az a négy-öt órán keresztül tartó opera, amit a Wagner írt, ugye, és annak olyan elképesztő...
Mármint, hogy ebből 4 darab.
Ebből van 4 darab.
Illetve hát 2,5 az első, de igen, szóval valami hosszú.
A Valkűr, az Isten karkonya. És én tényleg, most másodszor mondom, szívből ajánlom mindenkinek, hogy kezdjen neki, aztán majd meglátja, lehet, hogy megunja, vagy sok neki, vagy hosszú, vagy nem tudom mi, de még egyszer mondom, hogy érdemes neki kezdeni. Most ez egy olyan elmondhatatlan jó sztori, jó történet, annyira mélyen benne vannak az emberi vonatkozások, a legfontosabb emberi vonatkozások, tehát a hatalomhoz való viszony, hogy hogyan próbálják a különböző istenek, óriások és Nibelungok, a törpék, hogyan próbálják megszerezni a hatalmat, hogyan próbálják megtartani, hogyan a hatalom, hogy bánik el velük, mármint maga a hatalom, hogy bánik el velük, illetve a férfi-nő relációk olyan tökéletesen vannak benne elmesélve, hogy ez páratlan.
Például, ahogy Frika manipulálja Wotant, ugye, azt hiszem, a Valkürben van egy ilyen rész.
Tehát ez a... Szóval nem menjünk bele, mert ez az egyik kedvenc témám is, és nagyon sokáig tudnám
mondani. Azért hívtalak, tehát abszolút, és van időnk, figyelj.
Oké, szóval lényeg az, hogy tényleg az van, hogy van a Rajna kincse, ugye, az arany, ugye a hatalom még akkor nem explicit módon, hanem mint arany jelenik meg, és akkor arról van szó, hogy ezt a Rajnai sellők őrzik, és jön egy Alberich nevű törpe, aki nem a hatalmat akarja elsőnek, hanem a nőt akarja. Tehát valamelyik sellőt, mert gyönyörűek a sellők, ugye, és akkor ő meg ronda, és nem kell a sellőknek, kiröhögik. És akkor csinálja azt, hogy mikor rájön arra, hogy nem tudja a nőt egy az egybe direkt megkapni, akkor ragadja magához az aranyat, olyan módon, hogy elátkozza a szerelmet. Ez annyira tök, tehát ha elátkozza azt a valamit, amit szerelemnek nevezünk, de mondjuk azt az ügyet, hogy a férfiak udvarolnak a nőknek, és próbálnak hatást elérni, és sikerül ez nekik. De neki nem sikerült, tehát azt mondja, hogy oké, rendben van, akkor menj el a felébe.
Rendesen megszivatják a sellőt,
igen,
ugye?
Igen, megszivatják. Na most, mikor ezt a dolgot feladja, mármint az, hogy őt a két szép, ahogy szokták mondani, a két szép személyért szeressék, vagy azért, mert úgy néz ki, vagy olyan teljesítményt tesz le az asztalra, akkor meg tudja ezzel az átokkal, meg tudja szerezni az aranyat, és ebből csinálja aztán az embereivel, a Nibelungokkal, akik kovácsok, ugye a föld alatt kovácsoltatja magának a gyűrűt, és ez a gyűrű vándorol, hogy úgy mondjam, ezt elveszik tőle, és ide kerül, oda kerül, amada kerül, viszont az Alberich, amikor először elveszik tőle a gyűrűt, akkor megátkozza. És azt mondja, hogy akihez oda kerül a gyűrű, tehát aki megkapja a hatalmat, a teljhatalmat, amivel mindent el tud érni, az bukik. És ez nagyon mély. És a végén egy ilyen azért is ring, nem csak azért gyűrű, mert gyűrű, hanem azért, mert visszakerül a végén a ring, tehát az arany, a hatalom visszakerül a természethez, a rajnába, és ezzel lezárul ez a dolog. Szóval nagyon mély, és hát ezer más dolog van benne.
Igen, és hát ott van ugye Siegfried, aki a hős lenne, a megváltó, de ő is ugye korrumpálódik.
Igen.
Kvázi betagozódik a korrupt társadalomba, és akkor ezért is. Tehát igazából a megváltás és az emberi és létezés is, megjobbításának a lehetetlensége van ebben a dologban.
Megbeszéltük.
Igen, igen, igen. Egyébként, ha már így a hatalom és a hatalomhoz való viszonyulásról beszéltünk, te ezt viszonylag így akár parlamenti képviselőként, akár a közélettel rendszeresen foglalkozó íróként, emberként te elég a tűzközelben voltál sokszor. Milyen volt ezt megélni? Mit gondolsz ma a hatalomról, és mondjuk ahhoz képest mit gondolsz, amit az előbb beszéltünk Wagner kapcsán?
Igen, hát én valóban voltam 2,5 évig parlamenti képviselő, amin magam is néha el szoktam csodálkozni. Teljesen véletlenül kerültem oda, egyáltalán nem volt ez az élettervemben, hanem belerángottak kvázi, addig mondták, hogy de, amíg egyszer csak belementem abba, hogy az LMP Pest-megyei listájára ráírtak. Ez 2009-2010 elején volt, és nem tudtam, hogy az elejére tettek, és amikor az LMP mindenki csodálkozására bekerült a parlamentbe 2010. április 11-én, emlékszem, a költészet napja volt, és volt egy ilyen költészeti esemény, amin részt vettem, és utána mentem csak erre az eredményváróra, akkor persze le akartam mondani, stb. Hosszú történet, van egy könyvem, az a cím, hogy Országházi divatok, ebben elég jól meg vannak írva azok a tapasztalatok, amiket...
Ezért mixátiasan hangzik maga a cím,
igen,
is, nem?
A Jókainak van egy érdekes módon egy ilyen könyvcím, hogy politikai divatok, ami
nagyon jó.
És tulajdonképpen sokáig gondolkoztam, hogy legyen ez a címe, hogy ellopom a Jókaitól a politikai divatokat, de végül aztán Országházi divatokat találtam ki magamnak, és tulajdonképpen nem is olyan rossz. Na most ebben leírom azt, hogy milyen volt ez igazából, hogy éltem meg. Hát egyáltalán nem bántam meg, hogy ezt kipróbáltam, és még egyszer mondom, hogy úgy kerültem oda, nem is voltam pártag, meg tehát ilyen teljesen függetlenként, és meg is maradtam ilyen félékben civilnek. De ha bekerülsz egy ilyen szituációba, akkor megtapasztalod, hogy a hatalom az nem piskóta. Az nem piskóta. Tehát bármilyen hatalmad van, ez valószínűleg egy nagyon mély ügy. Tehát egy nagyon mély a génállományban fészkelő valami, hogy az egyedek, az élőlények, főleg azok az élőlények, amelyekben, vagy akikben, hogy így mondjam, a tesztoszteron nagyobb, százalékban van, tehát elsőbb persze a férfiakra van szó, de persze nőkben is van tesztoszteron, tehát semmi. De inkább használjuk ezt is metaforának. Azok az emberek hajlamosak arra, készítettek vannak arra szinte biológiailag, hogy valami vezető pozícióra törjenek. Nem mindenki természetesen, de akiben ez erőteljesen megvan, az előbb-utóbb valami, minimum egy házmester hatalmat akar magának, vagy egy kalauz hatalmat. Ez nagyon érdekes. És hogyha ott vagy, akkor nagyon, nagyon veszélyes a helyzet, mert akkor te hajlamos vagy valami módon, még egyszer mondom, nem azért, mert te rossz ember vagy jó ember vagy nem tudom mi, hajlamos lesz arra, hogy ezt valami módon élvezd. És hogyha élvezed, akkor meg akarod tartani. Ez tényleg olyan, mint a drog. Ez nagyon mély drog. A zene, az irodalom, a művészet is drog, és a hatalom is drog. Tehát tehát a Wagner azért visszatérve egy fél mondatban, azért tökéletes, mert ebben a Ring című, tehát a...
Ugye magyarul a Nibelung gyűrűje.
Nibelung gyűrűje című tetralógiában erről beszél, hogy mindenki a hatása alá kerül. Hát ott az istenek, tehát ott elsőbben, vagy nem is elsőbben, hanem nagyjából a férfiak. Bár ott is vannak istenek, meg istennők, akik alájátszanak ennek, akik például a Wotan felesége, ugye, ő veszi rá Wotant, hogy a Valhallát, tehát az istennek a hatalmi szimbólumát, a várat, azt megépítse, és itt most hosszú lenne ebbe belemenni, de lényeg az, hogy én is megtapasztaltam a saját bőrömön, noha nekem ez nem volt tervem, tehát nem azért csináltam, hogy én hatalomra kerüljek, hanem csak még egyszer mondom, véletlenül bele addig-addig rágtak a fülemet, amíg belementem ebbe az ügybe, de és természetesen egy kis ellenzéki pártnak nulla hatalma van, tehát nem tudsz elérni semmit az ég egyet a világon, de van egy szimbolikus hatalmi valami, amit én is megéreztem őszintén szóval. Tehát az, hogy érted, mit tudom én, kétméteres, akkor, amint te ilyen nagy őrök ott haptákba vágják magukat, én mikor felmutattam a kis kártyámat, és bemehetek egy atombombát, és bevihetek a parlamentbe, vagy parkolhatok a Fehérház előtt. Ezek teljesen szimbolikus ügyek, tehát ez nem lesz a nagyobb, de van egy olyan furcsa ügy, hogy ez a szimbolikus hatalmi pozíció, ez visszaírja magát a szervezetedbe, a lelkedbe, és furcsa módon valamit érzel. Most szinte rösteli az ember. Tehát például, amikor lemondtam aztán 2,5 év után, mert hosszú volt, sok volt, fárasztó volt, unalmas volt, meg nem tudtam a saját dolgaimmal foglalkozni, vagy minden, akkor utána is éreztem elég sokáig egyfajta ilyen elvonást. Tényleg, mint a drog. Egyfajta elvonási tünetet éreztem, hogy a fene egye meg, most már nem mehetek be. Én is határoztam, hogy a parlamentben soha többet nem. Ha nem úgy tudok bemenni még egyszer, hogy soron kívül és minden ellenőrzés nélkül bemehetek, akkor oda többet nem megyek be.